Szelem.
Jövök neked egy monitorra. Bocsánat. Legalább történt valami különleges ma már. Aj, drágáim. Szóval nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mi megváltunk, szabadítunk, gyógyítunk a názáreti Jézus Krisztus nevében. Annyira örülök, hogy itt vagytok. És komoly bajban voltam. 3:49-kor még nem tudtam, vagy 3:10-kor még nem tudtam, hogy hogy fejezzem be a prédikációt. Ez nem tudom, hogy nektek jó-e vagy rossz, hogy lesz-e vége, vagy hogy mi lesz a vége, de ugye a közmondás is azt mondja, hogy minden jó, ha vége jó. Majd meglátjuk, mire fog kifutni ez a történet. Annyi sok minden van bennem, és kavarog az egyházzal kapcsolatban, pünkösddel kapcsolatban, a születésnapunkról, de vele együtt szól ugye természetesen, a szülőről is, az Istenről, aki létrehozta, megalkotta az ő népét, aki elhívott minket szabadságra, elhívott minket üdvösségre, és valami fantasztikus dolgot tervezett el az életed felől. Valami fantasztikus dolgot, amit lehet, hogy sokszor nem értünk, sokszor nem érezzük, sokszor úgy vagyunk vele, hogy de hát ez lenne az a fantasztikus dolog, ez az Isten terve, és mégis, azt kell magunkat újra és újra, hogy abban kell magunkat újra és újra megerősíteni, hogy Isten fantasztikus dolgot tervezett az életed felől. Olyat, amit nem is képzelsz el, el sem hiszed talán. Prédikációnak a címe az, hogy van tüzed? Vagy van tüzed? Inkább így, ezzel a hangsúllyal. Itt van egy roll-up, ahol különböző dolgokat látunk, hogy milyen a gyülekezet, ugye ez az utolsó mondat, hogy ez a gyülekezet. A gyülekezet az egy céltudatos gyülekezet. A gyülekezet az olyan embereknek a közössége, akiknek van céljuk, tudják azt, hogy hova fognak tartani, hová tart az életük. Meggyőződésünk és azt a látást vettünk Istentől, hogy a gyülekezet az egy növekvő gyülekezet. Nem csak fizikailag, nem csak tagságban, ez nagyon fontos, de szellemileg, érettségben, jellemben, erőben, kenetben, bármit is határoznék meg. A gyülekezetnek az egyik jellemzője, hogy folyamatosan növekszik. Az Ézsaiás könyvében arról olvasunk, hogy az ő uralma növekedésének soha nem lesz vége, ezt mondja Krisztusnak a királyságáról, és meg vagyunk róla győződve, ahogy a Biblia is mondja, jó pap holtig tanul, ez nem a Bibliából volt, de hogy folyamatosan tanulunk, folyamatosan növekszünk, folyamatosan ott van a lehetőség az ember életében, hogy folyamatosan többet ismer meg Istenből, folyamatosan egyre több és több és több és még több legyen benned a kijelentés, hogy az Isten országa egyszerűen terjedjen benned napról napra. Valamivel, így mondom, jobb emberré legyen, mint tegnap. Azért, mert valamit megismertél Istenből. És ez a növekvés, ez azt gondolom, hogy olyan potenciál a Krisztus országában, a Krisztus királyságában, a gyülekezetben, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A gyülekezet a látásunk szerint az egy választadó gyülekezet. Kész válaszaink vannak, nem sablon válaszaink, de kész válaszaink vannak az embereket érdeklő kérdésekre, mi az, ami foglalkoztatja őket, az életüknek a problémáira, amivel vergődnek, amivel küzdenek, és meg vagyok róla győződve, hogy minden itt van a kezünkben, ott van a szívünkben, Isten beleírja a szívedbe a válaszokat, amiket lehet adni Többször mondtam már, és újra elmondom, nem találtam ma még olyan területet az életemben, amire Istennek ne lenne valamilyen nagyszerű válasza és megoldása. És azt tudom, hogy amikor erre adom magamat, amikor elhiszem, elfogadom, és igent mondok rá, még ha tetszik, vagy éppen nem tetszik, akkor is meg vagyok róla győződve, hogy ez az Isten akarata, az mindig jót akar számomra kihozni. És ezért hiszek neki, ezért engedelmeskedek neki, mert tudom azt, hogy Isten az ő válaszaival jót akar számomra. És hiszem azt, hogy a gyülekezet az egy olyan gyülekezet, amely választadó gyülekezet. És a gyülekezet az egy fiatalos gyülekezet is. Ez nem azt jelenti, hogy az átlag életkor 28, és nem is az, hogy 98, és nem is az, hogy a kettő között. Nem korban mérhető a fiatalosság, azt gondolom. Egyetlen egy dolgot lelövöm egy kicsit a point, amiről jövő héten szeretnék prédikálni, vagy utána, már nem is tudom, mikor vagyok beosztva. A szenvedély. Ha én a fiatalosra szeretnék gondolni, hogy mit jelent fiatalosnak lenni, akkor én ezt a szót húznám alá, szenvedélyes gyülekezet. Többit majd két hét múlva. Növekedés biztosító a gyülekezet. Egy olyan hely, ahol kiteljesedhetsz. Akik megkapták az 52 nap során azokat a kis üzeneteket, amiket küldözgettünk, abban többször visszaköszönő téma volt az, hogy valójában önmagunkat akkor tudjuk felfedezni, akkor teljesedsz ki, amikor elkezdesz mások felé szolgálni. Nem abban teljesedik ki az életed, hogy üldögélsz csak valahol. Nem abban teljesedik ki az életed, nem ott találod meg önmagadat, hogy ki vagy valójában, hogy Isten mire teremtett meg téged, és mire hívott el, amikor pusztán egy fogyasztó vagy egy adott gyülekezetben, közösségben. Mindig ott nyilvánul meg, hogy ki vagy valójában, amikor elkezdesz mások felé szolgálni. Ott fogod magadat jól érezni, ott esik le a szemedről talán a hályok, hogy de hát ez van bennem, ez vagyok én, annyira jó ezt tennem, örülök, hogy Isten ezt helyezte belém. És erre van lehetőség, hogy növekedj ebben, hogy fejlődjél, hogy teljesedjen ki az életed, hogy találd meg önmagadat, hogy célt találj az életedben, értelmet találj annak. Azt akkor fogod megtalálni, amikor rájössz arra, hogy ki vagy Krisztusban, és hogy Isten mire hívott el téged. És ez valami nagyszerű dolog. Jól érzed magad a bőrödben, és azt mondod, hogy igen, erre vagyok teremtve. Szeretettel befogadó a gyülekezet. Meg vagyunk róla győződve, hogy a gyülekezet egy olyan hely kell, hogy legyen, ahol az emberek mindenféle falak és félelmek nélkül tudnak egymás szemébe őszintén nézni, egymást megölelni, függetlenül attól, hogy melyik, mekkora, de átölelik egymást. Reggel az egyik lányom átölelt, és azt mondta, hogy nem bírlak átölelni, apa, mert akkora hasad van. Mondtam, hogy köszönöm szívem, én is szeretlek. De hogy nincsenek ilyen akadályok sem, hogy átöleljenek minket. Nem mondom, hogy a legnagyobb lányom volt. Tehát. És a gyülekezet pedig egy olyan gyülekezet, ahol a természet feletti erő megtalálható. És ezt szeretném majd kicsit kiemelni, nem csak azért, mert pünkösd van, de ha már úgy alakult, akkor összekötöm vele. A gyülekezet, még azt is kell, hogy mondjam, hogy egy olyan természetes megnyilvánulása az Istennek, amely mégis igazából természet feletti. Ahol a természet feletti teljes mértékben megszokott. Annyira természetes a természet feletti a gyülekezetben, hogy majdnem, hogy már észre sem veszük. Van egy mozzanat a Cselekedetek könyvében, ott azt mondja, hogy nem hétköznapi csodák történtek az apostolok keze által. És úgy gondolkodtam, hogy akkor milyen lehet a hétköznapi csoda? Tehát ha van nem hétköznapi csoda, akkor milyen lehet a nem hétköznapi csoda? A korai egyháznál én azt látom, hogy egyszerűen az Isten jelenléte, a hirdetett ígére, a megerősítés, az teljesen természetes volt. Természetes volt a természet fölötti. És voltak kirívó csodák, amire azt mondták, hogy hát ezek már nem a hétköznapi csodák, hanem valami különleges, valami sokkal több, mint amit úgy amúgy minden nap átélünk. És Jézus ugye mennybe menetele előtt megígéri a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálembe, elküldöm majd az én szent lelkemet. Nem tud a gyülekezet mássá lenni, csak olyanná, mint amilyen a tagok, amilyen te és én. Nem tudunk mást megélni ebben a közösségben, és mást mutatni, csak azt, amik valójában vagyunk. Ha ilyen emberekké válunk, és nem sorolom most föl, nézzétek, olvasgassátok közben, ha ilyen emberi válsz, ilyenné válik a gyülekezet. Amen. Itt vagytok még? Jó. Ez nagyon fontos, mert minden ott kezdődik. Nem abban kezdődik el a változás, hogy majd a gyülekezet egyik pillanatról a másikra megváltozik, hanem mindig itt belül, a szívemben, kisebb közösségekben, családon belül, egyre nagyobb közösségekben, itt kezdődik mindig a változás. És amikor arra kell, hogy gondoljunk, hogy milyen gyülekezet szeretnénk lenni, akkor tedd fel magadnak a kérdést, milyen emberré szeretnék én válni, milyen akar, tényleg akarok ilyen lenni? Engem megragadnak ezek a dolgok. Én nagyon örülök ennek a kijelentésnek, amit itt Isten a szívünkre helyezett, hogy ez valami fantasztikus pálya az ember részére. Ez valami fantasztikus megtiszteltetés az Isten részéről, és ebbe beletartozik a természet feletti erő. Hoztam nektek egy kis szemléltető módot. Van otthon még egy ilyen, hát nem karácsonyos, bocsánat, tehát nincs időzavarom. Tudom, hogy pünkös van, de csak ilyen karácsonyos kis templomunk volt. Szeretném egy kicsit szemléltetni, hogy mi is történt az egyházzal. Ugye Jézus mennybe menetele előtt elküldi a szent lelket, vagy megígéri, hogy elküldi a szent lelket, a tanítványok együtt vannak, és 10 napon keresztül a buzgón imádkoznak, közben még egy apostolt is választanak, és aztán egyszer csak, hogy nem, de mindaz, amit Isten megígért, ez megtörténik, és leszáll a Szentlélek, kettős tüzes nyelvek, stb. Stb. Ez itt te vagy, én vagyok, meg őseink, az apostolok. És ég a tűz, és ugye akkor még templom sem volt, tehát mondjuk ilyen templom volt, jeruzsálemi templom, valahol egy házban voltak, de azt megértették, hogy nekik valamit kell tenni, és még pedig kimenni avval a tűzzel, ami a szívükben volt, ami a lelkükben, szellemükben volt, ezzel kimenni az emberek közé, és azt, amit kaptak Istentől, azt megosztani. És itt most egy picikét megállok, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz azt gondolom, olyan kicsit olyan, mint az orvosnál, szükséges egy diagnosztizálást fölállítani, hogy igazából mi is a baj. Én úgy tudom magamnak fogalmazni, hogy a gyülekezet elmcdonaldizálódása történt. Ha elmész egy McDonald'sba, akkor tudod, hogy az milyen, ha már voltál. Ki volt McDonald'sba? Ki szeret oda járni? Most lerakom a kezem akkor. Minden kész, minden ott van, minden fogyasztható, minden egyből ehető, alig kell várnod, alád rakják a széket, kihozzák, ha kell, amit rendeltél, minden arról szól, hogy csak fogyasz. És valahol, én azt gondolom, hogy valami ilyesmi történt az egyházzal és a gyülekezettel. Egy lelki, szellemi McDonald's-szá váltunk, ahol alátolják a zöld padot, megsértődsz, hogyha más ül a helyedre, ahol elmondhatod a véleményedet, így vagy úgy, hogy ez vagy az, vagy amaz nem tetszik. Etessenek, itassanak, tartsák jól a lelkedet, és mindeközben hízunk, és lehet, hogy a lányunk nem tud majd körbeölelni, mert akkorává válik a lelkünk. Nézd meg a dalszövegeket! Dalszövegeink 90%-a szerintem, most volt egy, amit találtam, és ennek nagyon örülök, 90%-ai egyes szám első személyben szólnak. Mint figyelj csak meg! Én, neked, én, engem. Mostani dalszöveg volt, amit legutoljára értünk, ahol megjelent a többes szám. Nem érdekes, hogy a mai kultúrában még a dalszövegeink is rólunk szólnak, hogy nekem. Már nem is többes számban, nem is közösségről, nem is gyülekezetről, hanem alapvetően arról, hogy én. A magunk legjobb időpontjában jövünk össze. Ugye? Vasárnap délelőtt 10 óra, ez úgy mindenkinek jó. Pénzünk 90%-át magunkra költjük. Csak azért 90-et, mert 10-et feltételezem, hogy talán hitből fizettek. Minden egyszerűen arról szól, hogy engem, az énről. Milyen tanítások érdekelnek minket, lehetőleg olyanok, amik a hétköznapokban alkalmazhatóak, lehetőleg azért áldásról szóljanak már, tehát ahol Isten engem meg tud áldani, ahol Isten engem meg tud gyógyítani, és lehetne még sorolni, számos ilyen dolog van. De történt valami az egyházban, Jézus megígéri a Szent Lelket, aztán eljött az egyház, ahol minden már az egyénről szól ebben a 21. században. Nem mondom, hogy mindig így volt, de valahol valami történt, valahol átfordult az emberek gondolkozásába. Imádkozunk ébredésért, és őszintén, mondom magamról, azon kaptam magamat, amikor ébredésért imádkoztam, hogy nem az emberek megmentése volt a legfőbb cél, hanem az, hogy elmondhatni, hogy a mi gyülekezetünkben ébredés van. A mi gyülekezetünkben ott van a Szentlélek. A mi gyülekezetünk az valami fantasztikus. Még az ébredésért való imádságaink is lehet, hogy sokszor rólunk szólnak. Uram, bocsá, nevet szerezni magunknak, hogy úgy emlegessék a reménység gyülekezetét ebben a városban, ebben az országban, hogy menjünk el, mert ott van a Krisztus. Itt a Krisztus, ott a Krisztus, most éppen Pécsen van a Krisztus. Értitek? És annyira összeszorult a szívem, hogy minden magunk felé, már annyira szentek vagyunk, ugye, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, hogy még az imádságaink is erről szólnak. El vagyunk kényelmesedve. Őszintén a mindennapi kenyérért való imádság tényleg hiteles ma a szánkból. A mindennapi kenyérért való könyörgés, amikor hálát adsz érte, Uram, add meg a mindennapi kenyerünket. Tényleg hiteles, amikor kinyitod a spejzt, kinyitod a hűtőt, kinyitod esetleg a bankszámládat. Jövő hétig legalább meg vagyunk oldva. Kompótokon elélünk valamin, mit tudom én. Értitek? Tehát, hogy annyi minden van, ami eltorzult a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben, és valahol célt tévesztettek ki, lettünk. Ha gondolok különböző teológiai irányzatokra, amik az elmúlt 15-20 évben mondjuk megrengetik az egyházat, kezdődött mondjuk annak idején a dicsőítéssel, illetve még előtte még a Szentlélek keresség volt, ugye, aztán még a bemerítkezésnek is volt egy komoly teológiai hulláma, aztán a dicsőítésnek a hulláma, utóbbi időkben ugye ez a hiperkegyelem, vagy szuperkegyelemnek a tanítása, az apostoli, pásztori szolgálat, vagy profétai szolgálatnak a teológiája, minden rászkódik, és volt egy barátom, vagy van egy barátom, egy pásztor barátom, és rájött arra, hogy valamit nagyon rosszul csinálnak. Amikor arról szól a gyülekezet, hogy milyen színűre fessük a gyülekezeti termet, és mondta, hogy egyik testvéri órán ült ott, és hallgatta, hogy a testvérek beszélgetnek, és arról beszélgettek, hogy a kompótot a spejzba melyik polcra kell tenni, mármint a gyülekezetben van spejz, hogy hová rakják a kompótot. És ott ült egy testvéri órán, és azt mondta, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. Tehát ha ez a legfőbb témánk, hogy a kompótot a harmadik vagy a negyedik polcra kell tenni, akkor komoly gondok vannak. Azonnyomban megszüntette ezt a diakóniai szolgálatot, megették a kompótokat, nem volt probléma sem utána belőle. De tudjátok, amikor teológiai viták vannak, amikor ilyen dolgok vannak a szemünk előtt, hogy ez így, vagy úgy, vagy amúgy kéne csinálni, akkor én azt látom, hogy tudjátok, miből fakad ez, hogy nem azt csináljuk, amire el vagyunk hívva. Nem azt csináljuk, amire Isten valójában megszülte, létrehozta az egyházat. Valami más került a középpontba, valami más van a szemünk előtt, és elvesztettük a célt. És vele együtt, a céllal együtt, merem ezt mondani, elvesztettük a létünknek az értelmét és a létjogosultságát is. Mert az a gyülekezet, az az egyház, amely nem tud benne állni, beleállni az Istennek a tervében és akaratában, az vele együtt elveszíti egyszerűen a létjogosultságát. Én egyszerűen így látom ma bizonyos szempontból az egyházat. Nem akarom mindenkire ráhúzni a vizes lepedőt, meg vannak ebben a megállapításban biztos szélsőségek is, de inkább felhívni szeretném a figyelmeteket arra, hogy mi van a középpontban. Mi van a középpontban. De hogy olvasunk a Bibliából is. Azt mondja, a Cselekedetek könyve 4. részből szeretnék olvasni. Apcsán 4.24. És aztán utána kicsit ugrok benne. Azt mondja, ezek mikor pedig hallották, mármint az, hogy mi történt, egy szívvel, lélekkel felemelték a szavukat az Istenhez, és ezt mondták. Urunk, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. Aztán ugrok egyet a 29. versre. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak a neve által. És minek után könyörögtek, megmozdult a hely, ahol összegyűltek, és beteltek mindnyájan szent szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólták. Ez egy folyamat. Én azt látom ebben a történetben, pünkösd után vagyunk már, és most nem az első pünkösről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább a második pünkösről. Ha lehet így mondani, mert ez már persze nem a második pünkösd, hanem egy újabb betöltekezés a tanítványoknak az életében. Egy folyamatot mutat, és nagyon fontos azt meglátni, hogy mi van a folyamatnak az legelején. Nem pusztán csak imádkoznak, hogy Urunk, árazd ránk a szellemed, hanem azért kérik, mert van bennük egy készség arra, hogy ők valamit szeretnének tenni, a céljukat megélni. Van bennük egy készség, egy elhívás, egy akarat, ami arról szól, hogy megértettük, hogy mi a célunk, mi lettünk létrehozva, mi az egyháznak a feladata, az elhívása, a küldetése, de ez az Isten szelleme nélkül nem fog működni. Az első pünkösdnél még együtt vannak, várnak valamire, betöltekeznek Szent Szellemmel, és kimennek és hirdetik. Itt már sokkal inkább megfordítva látom. Ott van bennük a félelem is, de ott van bennük az akarat, az a készség, hogy tenni kell, tenni akarjuk azt, amire el lettünk hívva, és erre kell az Istennek a lelke. És hiszen Isten pedig kiküldi, vagy elküldi újra az ő lelkét, vagy betöltekeznek szent lélekkel, és aztán megtörténik az, hogy kimennek, és beszélnek mindarról, ami a szívükben van. Az a gyülekezet, amelyik tüzet kap, nagyon érdekes, de körülbelül 150 évig pünkösd után él avval a lendülettel, él avval a küldetéssel, azzal az elhívással. Aztán vannak üldözések, nehézségek, katakombákba kerülnek, ott jönnek össze, menekülnek, sok minden van római birodalomban abban, vagy akkori időben, de aztán körülbelül 300-as évek környékén rájön az akkori római birodalom, hogy a kereszténységben jóval nagyobb potenciál és lehetőség van, mint amit gondoltak. Gondoljatok csak bele, Krisztus időszámításunk után körülbelül 35-40-ben meghal. Mikoriak a legrégebbi pécsi sírkamrák? Krisztus után körülbelül 80-90-nel. János a jelenések könyvét írja épp akkor. És itt Júdeától több ezer kilométerre már temetkeznek keresztények. Alig telik el, talán 40 esztendő, és már a határvonalon ott vannak a keresztények. Alig telik el 40 esztendő Krisztus halála után, és azok az emberek, akik annak idején Jeruzsálembe összegyűlve, és azoknak az utódai, de már szanaszét mentek. És már csoportokat hoznak létre a birodalomnak a legtávolibb pontjain. Értitek? Hogy alig telik el 40 esztendő, és eljutnak mindenhova. Pál már megírta a rómaiakhoz írt levelét. Már meg is hal egyébként, 65 körül durván. Döbbenet, hogy milyen lendülettel és milyen vehemenciával terjed az evangélium. És aztán Krisztus után 300 körül felismeri az akkori birodalom, hogy mivé lesz, milyen hatalommal bír az egyház, és azt mondják, hogy akkor tegyük őt államvallássá. És megengedik, hogy onnantól kezdve nem üldözik őket, szabadon gyakorolhatják a hitüket, nem fogják őket megölni, sőt, örülünk, hogyha ha ilyen emberek kerülnek pozícióba. Megengedik, hogy templomokat építsenek. És az egyház beköltözik a templomba. Még itt is jól néz ki azért. Kicsit gicses, de... Tart még lendület, ott van még a tűz, történnek még csodák, vannak róla feljegyzések, hogy kb. 400 körül különböző egyházatyákon keresztül milyen csodák történtek, és aztán valahol az egyház egyre beljebb szorul, és lezárja a kapuit, mert nekünk van egy szentiratunk, és ebben meg van írva, hogy mit nem lehet csinálni. És ebben annyi minden van, hogy ami odakint van, azt egyszerűen az igével kizárjuk. Ide nehogy már bejöjjön közénk. Hát mi lesz, hogyha itt világi emberek megjelennek, bűnös emberek megjelennek, és bezárják az ajtókat. Na. Csak-csak. De marad a füst. A tűz helyett marad a füst. Ha ez egy teljesen zárt épület lenne, ha lezárnám, vagy kis dolog lenne, lezárnám az egyetlen nyílását, egy idő múlva kialudna a láng. Szerintem nagyon jól mutatja az egyháznak a képét, hogy amikor bezárkózunk, amikor ajtót, ablakot, mindent becsukunk, akkor egy idő múlva egyszerűen kialszik a tűz. Elfogy az oxigén, és mindaz, amit Isten annak idején meggyújtott az egyházban, az ősatyákban, az valahol erejét veszti, és onnantól kezdve nem tud tovább égni. A gyülekezet, ahol a természet feletti erő megtalálható, az egy olyan gyülekezet, ahol ez teljesen hétköznapi dolog kell, hogy legyen. Az a gyülekezet, mint amiről itt mondjuk olvastunk a Cselekedetek könyvében, ha nincs ott a természet fölötti erő, akkor semmivel nem másabb az a gyülekezet, vagy az az egyház, mint bármely más, teljesen más vallás. Ha nincs ez a megkülönböztető jel az egyházban, a gyülekezetben, hogy a természet feletti erő intenzíven jelen van, akkor beállhatunk a sorba, ugyanúgy tucatból vagyunk egyek. És az emberek majd választhatnak, hogy melyik tetszik nekik, ez vagy éppen az. Ha nincs ott a gyülekezetben a természet feletti erő, amire egyébként Isten ígéretet tett, hogy elküldi, akkor semmivel nem leszünk másak, semmivel nem leszünk hitelesebbek, mint bárki más. És Isten nem véletlen, hogy annyi helyen olvassuk egyébként a Cselekedetek könyvében, hogy mindig megerősítette az Istenről szóló hirdetett igét természet fölötti jelekkel és csodákkal. Isten egyszerűen nem hagyja el azt, hogy ahol beszélnek Krisztusról, ott ne tenne valamilyen csodát. Egyszerűen Isten nem hagyja el, hogy ne igazolná a saját igazságát. És azt mondja, hogy itt egy pecsét rá, itt egy gyógyulás rá, itt egy feltámadás. De hol történik mindez? Vajon az egyházon belül, a gyülekezeten belül? Vagy valahol máshol? Azt olvastuk itt, hogy imádkoznak, hogy bátran szólják az Isten beszédét. Ott van bennük a készség, és ezt szeretném aláhúzni. Nem önmaguknak kérték. Nem azt mondták, Urunk, küldj még egy kis szent lelket, a múltkor olyan jó volt, olyan kicsit részegnek éreztem magamat tőle, és még meg is szóltak, hogy hát talán részegek ezek. Volt egy kis lútbőrzés a hátamon, kis talán remegés is, bármi. Jöjjön már ez úgy még egyszer, annyira jó volt az akkor. És nem ezt látom. Még csak nem is azért imádkoznak, hogy Uram, XY testvérnek annyira fáj a háta, hát gyógyíts már őt meg. Még nem is ezért imádkoznak, hanem azt mondják, hogy Urunk, ott a készség bennünk, hogy szeretnénk tenni azt, amire elhívtál minket, de ehhez kell a szent lelked. Enélkül nem megyünk egy tapotat sem. és Isten erre adja. És utána pedig azt olvassuk, hogy azok az emberek kijöttek, beteltek Szentlélekkel, és kijöttek és bátran szólták mindazt, amit Isten a szívükre helyezett. Nem bent történtek a csodák, nem bent történtek a dolgok. Sehol nem olvasom, egyetlen egy helyen sem a Cselekedetek könyvét, hogyha végigolvasod, hogy amikor együtt voltak a templomban, mondjuk akkor még nem volt templomuk, vagy házanként, hogy akkor ott valami nagy csodák történtek. Hol történtek a csodák? Kint az utcán, a hétköznapi emberek között. Pál rőzsét szed, miután elsüllyed a hajó. Megmarja egy kígyó, nem hal meg. Péter, János, Cselekedetek könyve, harmadik rész, mennek a templomba. Minden nap mennek a templomba. Teljesen hétköznapi dolog az, amit csinálnak, amit tesznek. És ott van a sánta ember, érzik azt, hogy itt most valami történik. Mi a történet vége? Feláll a sánta ember. Talán már mondtam nektek, ha nem, vagy ha igen, bocsássatok meg, csak szeretném elmondani, annyira jó. Volt egyik barátom, mesélte, hogy náluk a gyülekezetben volt egy ilyen bibliaolvasó este, és egy idős néni olvasta éppen a Bibliát hangosan, és amikor ehhez a részhez ért, akkor ugye úgy olvasta, hogy Péter pedig így szólt: aranyom, ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked. Itt egy kicsit megszakadt a bibliaolvasási folyamat. De ami ennek a lényeg, hogy amin van, azt adom neked. Amin van, azt adom neked. És ezt látom végig a Cselekedetek könyvével. Kérlek, olvasd el. Soha nem egy szűk közösségben történtek a csodák, hanem mindig kint az utcán. Mindig kint az emberek között. Mindig kint, ahol élnek az életterükben. Mennyire megfordult ez a kép ma alapvetően, nem? Hogy itt várjuk a csodákat, itt várjuk a gyógyulásokat, itt teszünk arról bizonyságot, hogy Isten mit tett az életünkben, pedig pont fordítva kéne lennie ennek. És hogy még a csodáknak is azt mondom, hogy alapvetően nem a mi életünkben kell, hogy történjenek, hanem rajtunk keresztül más embereknek az életében. Nem a csodákat hajszoljuk, ez teljesen természetes, azt gondolom, mert mindig Krisztus van a középpontban. De azt látom, hogy ahol Krisztus van a középpontban, ott Isten mer adni csodákat. Ott a természet fölötti erő teljesen természetes. Ott megnyilvánul és működik. A mennyből származó Szentlélek az a gyülekezetnek adatott, de nem a gyülekezetbe adatott. Ami a mennyből származik ide a földre, az a gyülekezetnek adatott, de nem a gyülekezetbe adatott. Ezt kérlek, hogy jegyezzétek meg. Mert minden, azt gondolom, hogy ezen múlik. Amikor elkezdünk másképp gondolkodni, hogy mire is kell nekem a Szentlélek, miért is kérünk ébredést, akkor ott történik valami. Amikor ráébredünk arra, hogy van sokkal fontosabb dolgunk, mint a kompótok elhelyezése a polcon, hogy vajon melyik polcra kell raknunk. Amikor rájövünk arra, hogy miközben mi itt el vagyunk és ünnepeljük az örökkévalót, addig vannak a falakon kívül emberek. És tudod, én azt látom minden ébredési mozdulásban, hogy abban a pillanatban, amikor a gyülekezet kilépett a falak közül, saját falai közül, Isten abban a pillanatban egyszerűen adott tüzet. Abban a pillanatban újra fellángol az, aminek égnie kell. És ezt akárhányszor eljátszhatnánk. Visszarakjuk, el fog aludni. Kivesszük, Isten tüzet ad rá. Visszarakjuk, elalszik. Kivesszük, Isten tüzet ad rá. Magamról kérdezem, vagy magam felől és felületek is, melyik állapotban vagyunk most? Bent, középen, küszöbön, kint, templom alatt, bárhol. Melyikben vagy? Annyira szeretnélek titeket bátorítani arra, hogy gyere ki a falak közül. gyere ki a romok közül, gyere ki a biztonságot adó keretek közül. Gyere ki a teljesen hétköznapi életteredbe, és éld meg ott a hitedet. Éld meg ott, hogy Isten csodát tesz emberekért. Elgondolkodtam, és annyira szégyeltem magamat, hogy átgondoltam az életem, nem minden percét, azért azt nem mondanám, de a megtérésem utáni mondjuk 5-6 évet, és azt kellett megállapítani, hogy a legtöbb csoda az életemben, nem a saját életemben, hanem mások életében, de amiben én ebben valamilyen eszköz voltam, az ebben az időszakban történt. Akár a kijelentések szintjén, akár a gyógyulások szintjén, és soha nem a gyülekezeten belül. Gyülekezeten belül történt mondjuk az elhívásom, gyülekezeten belül történt az, hogy Isten a jövőmmel kapcsolatban a szívemre helyezett valamit, de csodák, természet fölötti csodák, azok soha nem a gyülekezetben történtek, hanem a barátaimmal, a munkatársaimmal, akikkel együtt voltam, mindig kint. És meg vagyok róla győződve, hogy ahol most vagy, a mindennapok forgatagában, Isten ott, azon szeretne téged használni. Nem a gyülekezeten belülre adattak a csodák, nem a gyülekezeten belülre adatott a Szentlélek, hanem kifelé. Jézus ezzel zárja a szavait, tehát ha csak logikusan összekötjük, maradjatok Jeruzsálembe, vesztek erőt, és aztán, hogy folytatódik? Lesztek nekem tanúim. Értitek? A lélek, az Isten szelleme csak a tanúskodásra jön. Ez az alapvető funkciója. Mondhatnám, a lélek az egy missziós lélek. Nem másra adatik. Az Isten külön kegyelme, hogy gyülekezeten belül megélhetünk csodákat. De kérdem én, hogy a te gyógyulásodból, a te csodádból valaki profitál? Abból, hogy itt betöltekezünk Szentlélekkel, már ha betöltekezünk, van-e másnak haszna ebből? Értitek? Hogy nem szólhat rólunk a dolog. Nem szólhat arról, hogy én, nekem. És lehet, hogy azokban a dalokban, ahol többes számot éneklünk, abban már van valami plusz, mégpedig az, hogy ott már közösségként kezdünk el gondolkodni önmagunkról. Közösségként kezdünk el gondolkodni, és el kell, hogy jussunk arra a pontra, hogy a közösségnek célja van, küldetése van, rendeltetése van. Szóval, kedves gyülekezet, gyerünk ki a falak közül. Gyerünk ki a falak közül. Éld meg a hitedet ott, ahol vagy, a munkahelyeden, az iskolában. Éld meg a hitedet, és merj nyugodtan beszélni Krisztusról, és többet mondok, merj nyugodtan imádkozni emberekért, osztálytársakért. Úgy, hogy tudjanak róla, hogy azt mondod, figyelj, én most fogok érted imádkozni, akár a suli udvaron, szünetben, ne óra alatt, jó? Ennyit adjatok meg a tanárnak azért. De ragadd meg a lehetőségét. Abban a pillanatban, ha visszamegyünk, kialszik. Marad a füst, csípi a szemünket egy idő múlva. Abban a pillanatban, hogy kijövünk, egyszerűen Isten maga ad ígéretet rá, hogy én adom az én lelkemet belétek. Szóval a gyülekezet egy olyan hely, ahol a természet feletti erő megtalálható, de nem belül pusztán a gyülekezetben, hanem arra adatik, hogy menj el és legyél tanulja Krisztusnak. Az én olvasatomban ez a pünkösd üzenete. És ez a pünkösdnek a célja, ez a pünkösdnek a lehetősége is. Ki tud erre egy áment mondani esetleg? Ámen. Hú. Van tüzed? Van. Oké. Tudsz belőle másnak adni? Vagy azt mondod, hogy na, ez az enyém. Ide más ne jöjjön. Ez az én gyülekezetem, minket Isten így áldott meg. Senki más. Értitek? Nem akarom szaporítani a szót, de sokkal inkább szeretném, ha tudnánk imádkozni. És esetleg még ezt a közös dalt énekelnénk, amiben többes számban éneklünk. Gyertek!